2,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát.
És ő méhébe fogadá a Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Íme az Úrnak szolgáló leányom.
Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
És az ige testélőn,
és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk urája. Amen.
Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az őként szenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, a mi Urunk által.
Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Időben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! November 23-án szombaton szeretettel köszönti a kedves rádióhallgatókat a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Kriston Tamás és a technikai munkatárs Fehér József nevében is. A mai nap pozitív gondolatát Bertold Lutz fogalmazta meg a szeretetről. Szerinte az emberbaráti szeretet nem az isteni szeretet pótléka, hanem annak következménye. Valóban, legyen ez a mai napunk pozitív gondolata, kedves hallgatóink! Ma a Kelemenek és Klementinák ünneplik névnapjukat, és a katolikus egyházban ma Szent Első Kelemen pápa és vértanú emléknapja van. Műsorunk folytatásában kérem most hallgassák meg délutáni és koresti programkínálatunkat. Rövidesen egyházi híreket mondunk, majd az evangélium is elhangzik magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 30 perckor a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban Szent Első Kelemen pápa és vértanú életéről beszél dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atya. Majd a folytatásban a ma születésnapjukat ünneplőket és névnapjukat ünneplőket is köszöntjük, akik nem mások, mint a Kelemenek és a Klementinák. Ezután fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évfordulónaptárát is. A 13 órai híreket követően kezdődik Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunk, amelyben ezúttal is zenei időutazásra invitáljuk Önöket beszélgető partneremmel, Széles László, Lőrinci plébánossal. Az adásban ezúttal tovább twisztelhetnek velünk, hiszen olyan dalok szólnak majd, amelyek különlegesek és már kuriózumnak számítanak. Következzen most egy rövid ízelítő a műsorból. Még méheske twist is létezik?
Igen, létezik. Mutatja ez, hogy szinte mindenkit megérintett ez a műfaj. Most itt a stúdióban váratlanul jutott eszembe arról, amit Böbe mondott. 1979-ben érettségiztem, és abban az évben az orosz tanárunk mesélte el, hogy amikor megszületett a twist, és osztálybulin volt, mint tanárt meghívták a diákjai, és twisteltek, akkor megkérdezte az egyik lánytól, mondd, szerinted ez a tánc, ez szép? És a lány nagyon találóan ennyit válaszolt, tanár úr, lehet, hogy nem szép, de járni az nagyon jó.
14 órakor híreket mondunk, majd a Líceumi Krónika címmel az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsora következik. Ezután Mit tegyek című műsorunkban az okos és balga szüzek példabeszédének értelmezéséről lesz szó, és a szabad akaratról is hallanak. 14 óra és 15 óra között Tokai vételkörzetünkben Lélekműhely című műsorunkban kulturális válogatásunk szól, ennek témái pedig a következők. 13 év kihagyás után újra megrendezik a magyar filmszemlét. Blanche és Polonius szerepében remekel Takács Kati a Budaörsi Latinovics Színházban. Buda plusz Pest címmel a fővárost egy eddig nem látott nézetből vizsgálhatjuk a Labrosé Dániel rajzaival megjelent képeskönyvben. Puccini Türandottját Barta Dóra rendezésében mutatta be az opera. És november 24-én két világklasszis művésszel ad hangversenyt a Nemzeti Filharmonikus Zenekar a MIPA-ban. Nos, ezek tehát a mai lélekműhely témái, amely 14 órától lesz hallható Tokai frekvenciánkon. Törökszentmiklósi és kisújszállási adóinkon 14 óra és 15 óra között Szülőföld című műsorunk szól, amelyben Kis Józseffel, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnökével és Kocka Ivettel, a szervezet környezetvédelmi referensével beszélget Molnár András. 15 órakor híreket mondunk, majd újra meghallgathatják a pénteki Zöld Hullám című műsorunkat, amelyben megismételjük az elektromos autók létjogosultságának kérdéskörével foglalkozó összeállításunkat. 15 óra 30 perckor az ökumené, a testvéregyházak félórája következik. Ma a református egyház műsorát sugározzuk. 16 órakor híreket mondunk, majd kezdődik Kávéház című műsorunk, amelyben Takács Kati színésszel beszélget Farkas Éva. 17 órakor regionális híreket mondunk, majd regionális sporthíreket ismertet Önökkel Kriston Tamás. 17 óra 30 perckor pedig Kapcsolj rá címmel zenei összeállításunk szól fiatal hallgatóinknak Bilincsik Márton válogatásában. 18 órakor rózsafűzér imádságot imádkozunk rádiunk a Szent István Rádió EGRI stúdiójában. Ma az EGRI belvárosi főplébánia képviselőtestületi imacsoportjának tagjaival imádkozunk együtt. 18 óra 35 perckor 7 nap címmel válogatást hallanak régiónk eheti híreiből, eseményeiről. A 19 órai híreket követően pedig kezdődik Könyvek könyve című műsorunk, amelyben Gabriel de Vos Carmelita szerzetes teológia professzor Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzik el egy újabb részlet. 19 óra 45 perckor esti mesét, majd altatódalt sugárzunk a minket hallgató gyerekeknek. Kedves gyerekek, a ma esti mese Hammas Gyurka meséje lesz, melyet Bori Tamás mond el nektek. Tokai vételkörzetünkben 19 órától Találkozás című összeállításunkban többek között mézes sütemények elkészítését és a fahéj hatásait ismerhetik meg, majd Hegyaljai Látkép című válogatásunk szól. 19 óra és 20 óra között török szentmiklósi és kisújszállási frekvenciáinkon Életünk című műsorunkban kulturális magazin műsorunk következik. Ebben pedig Pál Dániel Levente íróval, költővel, dramaturggal beszélgetünk Miskolci könyvbemutatója alkalmából. Majd a Miskolci Kulturális Központ novemberi programjait ismertetjük, és a Gárdonyi Géza Színház legújabb bemutatójáról, a Valahol Európában című előadásról beszélgetünk a két főszereplővel. Rövid ajánlónkban most Misurák Tünde színművészt hallják.
Igazából a mondani való, ami most sajnos még mindig nagyon aktuális, hogy mi történik egy ilyen háborús helyzet közben és után azokkal, akik valójában elszenvedik az eseményeket, és ennek a sok-sok keserűsége, meg a sok-sok nehézsége szerintem egy fontos dolog, hogy ezzel találkozzunk minél többet, hogy ha lehet, akkor próbáljunk okosabbak lenni.
20 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora. Ekkor híreket mondunk, majd kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, amelyben Ernest Hemingway az Öreg halász és a tenger című regényének 6. részét olvassa fel Tordi Géza színművész. Kedves hallgatóink, nos ezek tehát délutáni és koresti műsoraink. Esti műsoraink ismertetésével én legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezem. További jó rádiózást, tartalmas időtöltést kívánok Önöknek a Szent István Rádió valamennyi hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. Európában is egyre erőszakosabb a keresztény ellenesség. Vessünk gátat neki, még nem késő, erre szólított fel a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. Azbej Trisztán posztjában a bécsi székhelyű európai keresztényekkel szembeni intolerancia és diszkrimináció megfigyelő központja legfrissebb néhány napja publikált jelentését ismertette, amely szerint tavaly 35 európai országban 2444 keresztény ellenes bűncselekményt jelentettek, köztük 232 erőszakos cselekményt. Az államtitkár kiemelte, hogy a leginkább érintett ország Franciaország, az Egyesült Királyság és Németország. Németországban a keresztény ellenes bűncselekmények száma egy év alatt meg háromszorozódott, írja. Azbej Trisztán a munkahelyi és közéleti diszkrimináció kapcsán rámutatott arra, hogy egyre több keresztény tér munkahelyi zaklatás vagy elbocsátás a vallási meggyőződése miatt. Rómából hazánkba látogatott Claudio Gugerotti bíboros, a Keleti Egyházak Dékasztériumának prefektusa, aki Budapest után Miskolcon, majd Nyíregyházán is járt. Mint a Keleti Egyházak szakértője, Gugerotti bíboros többször is járt már Magyarországon, most kifejezetten a magyarországi görög katolikusokat látogatta meg. Magyarországi tartózkodása második napján, budapesti programja után a Miskolci Egyházmegye központjába érkezett. A bíborosi delegáció első útja a búzatéri Nagyboldogasszonyról elnevezett püspöki székesegyházba vezetett, ahol a görög katolikus metropólia előjárói mellett a miskolci esperesi kerület papsága fogadta. Orosz Atanáz megyés püspök vezette körbe a bíborost a székesegyházban. 2 éve már, hogy a templom megújult, falai gyönyörű ikonok borítják. Ezek közül Orosz Atanáz püspök néhányat, leginkább a ritkán ábrázolt szentek képeit emelte ki. Felhívta a figyelmet a feltámadott Krisztust ábrázoló falképekre, valamint a templom címünnepének, az Isten szülő elszenderedésének és az egyházmegye védőszentjének, keresztelő Szent János életének különböző ábrázolásaira. A főpásztor a Miskolci Egyházmegye centenáriumi évének főbb eseményeiről is említést tett. A bíboros Ferenc pápa nevében arra hívta föl a figyelmet, hogy az emlékeket nem csak megőrizni kell, hanem építeni is szükséges az egyházat, megértetni az emberekkel, hogy az Úr közöttünk van, ő az életünk értelme. Ezt követően Gugerotti bíboros és kísérete a Miskolci Egyházmegye székházában található kápolnába is betért egy rövid imádságra. A delegáció ezután Nyíregyházán, másnap pedig Máriapócson folytatta az apostoli látogatást. A magyarok még mindig olyan országban élnek, ahol a templomok megújulnak és Isten házaként újulnak meg, mondta a miniszterelnök irodát vezető államtitkár a Borsodabói-Zemplén vármegyei Bánhorvátiban a református templom felújításáért tartott hálaadó istentiszteleten. Nagy János úgy fogalmazott, fontos, hogy a templomokból nem múzeum, könyvtár, diszkó vagy mecset lesz, ahogyan az tőlünk nyugatabbra már-már bevett szokás, hanem Isten hajléka. A bánhorváti református templom 240 millió forintos állami támogatásból újult meg, amelyet az egyházmegye és az egyházkerület további 3 millió forinttal egészített ki. Turisztikai rekordév lehet az idei Magyarországon, amihez a vallási turizmus is hozzájárult, mondta Nacsa Lőrinc, újonnan kinevezett nemzetpolitikáért felelős államtitkár Győrben. Nacsa Lőrinc, aki eddig a vallási turizmusért felelős miniszteri biztos posztját töltötte be, a Vallási turizmus elmélete és gyakorlata Magyarországon című könyv bemutatóján a Brenner János Hittudományi Főiskolán kiemelte, azok a hazai és külföldi turisták, akik olyan értékekhez látogatnak, amelyeket szakrális desztinációként tartanak számon, hozzájárulnak ahhoz, hogy 2024 turisztikai rekordév lehessen. Emlékeztetett, 2019-ig folyamatosan emelkedett a Magyarországra érkező külföldi turisták és a belföldi látogatók száma is, ezt a szakrális helyeken is érezni lehetett. A koronavírus járvány idején azonban a látogatók száma nagyon visszaesett. Az államtitkár hozzátette, a vallási turizmus mostani erősödése azért örömteli, mert Nyugat-Európában a meglévő kincseket, szakrális helyeket világi helyek kialakítják át. Magyarországon büszkének kell lennünk arra, hogy megóvjuk ezeket a helyeket, mondta példaként említve a Székesegyház felújítási programot, amelyben több székesegyház megújulhatott az országban. A Szent Évet december végén a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegyében is megnyitották, amelyet Ferenc pápa a Remény nem csal meg kezdetű bulla kihirdetésekor jelentett be. A 2025-ös Szent Év alkalmából az egyház különösen nagy hangsúlyt fektet a zarándoklatokra, búcsuk megtartására és a gyónás szentségének kiszolgáltatására. A részletekről Orosz Atanáz atyát, a Miskolci Egyházmegye püspökét hallják.
Idén csak egy hét lesz Szent Év, mert az évnek az utolsó hete, de 2025-ben egészen december 28-áig egy Szent Évet fogunk tartani a Ferenc pápa rendelkezése értelmében, széles a világon mindenütt. És mi is egyházmegyén már beszélgetünk erről, készülgetünk, hogyan is lehetne megnyitni, folytatni ezt a 2025-re elrendelt Szent Évet. Esperes kerületi gyűléseken is foglalkoznak vele a paptestvérek, ötleteket, javaslatokat gyűjtenek be, de nyilvánvalóan a meghatározó Ferenc pápának a Remény nem csal meg kezdetű bullája, amely már egy fél évvel ezelőtt elrendelte ennek a Szent Évnek a megnyitását és a megszervezését. Azt tudjuk nagyon jól, hogy szenteste fogják megnyitni a Szent Péter Bazilikának a Szent Évi kapuját, és hogy utána a Szent Család vasárnapján fogja maga Ferenc pápa is megnyitni a Lateráni Bazilikájának a Szent Évi kapuját, és minden egyházmegyében, a székesegyházakban akkor kezdődik meg a Szent Év ünneplése, ünnepi sorozata, az a sokféle esemény, amelyet az előző szent években is igyekeztek már megtartani. Zarándoklatokat, búcsukat, és ehhez kapcsolódó olyan bűnbánati cselekményeket, amelyek lehetővé teszik a lelkiismeret megtisztulását, lehetővé teszik a bűnök megbocsátását. Ferenc pápa nagy hangsúlyt helyez már a megválasztásának pillanata óta a megbocsátásra, az isteni irgalomnak, erre a nagyon konkrét megnyilvánulására, amelynek meggyőződése szerint a mi viselkedésünket is befolyásolnia kell olyan szinten is, hogy bocsánatot kérünk Istentől, és amennyiben ő megbocsát nekünk, nekünk is fontos megbocsátanunk egymásnak. Azt írja a Szentévi bullájában, hogy a bűnbocsánat szentsége biztosít bennünket arról, hogy Isten eltörli bűneinket. Ne mondjunk le tehát a gyónásról, hanem fedezzük fel újra a gyógyulás és az öröm szentségének szépségét, a bűnök megbocsátásának szépségét. Be kell vallanunk, hogy az elmúlt 5 év során, mintha visszaesett volna a bűnbocsánat szentségének a gyakorlása, ami összefüggésben állt annak idején egy világjárvánnyal, amelynek ideje alatt a személyes érintkezés olykor tiltva volt, és gyakorlati nehézségek is támadtak a fülgyónás, a közvetlen személyes találkozás kapcsán. Sokfelé elterjedt az a nézet, hogy elegendő a közgyónás, elegendő valamilyen általános feloldozás, de ez nem így van. Igenis, a Szentatya megerősíti, hogy nem mondhatunk le a gyónásról, annak hagyományos gyakorlásáról, sőt azt is elrendeli, hogy ahol lehet, még a Szent Eukarisztia végzése közben is biztosítsuk a lehetőséget a Szent Gyónásra, ott, ahol van másik gyóntató pap. És fontosnak tartja, hogy még azokat a korábban elkövetett bűnökből származó sebeket is tudjuk gyógyítani, amelyek a pszichikai traumákhoz hasonlóan még ott terhelik a lelkiismeretünket, zarándoklatokkal és a Szentévhez kapcsolódó különböző áhítatos megnyilvánulásokkal megjelöli ennek módját is.
A geszterédi Szent Anna Katolikus Általános Iskola diákjai Jókai Mór a Magyar Nyelv Ismét Itthon című versével hívták diáktársaikat a megmérettetésre a Magyar Nyelv Napja alkalmából 2. alkalommal rendezett egyházmegyei Plajbász helyesírási versenyre. A megjelenteket Törő András, a házigazda intézmény igazgatója köszöntötte. Lőrince Lajos nyelvészt idézte, egész életünkben tanuljuk a magyar nyelvet, ezt a sokszínű csodát, és minél jobban tanuljuk, annál szebbnek, annál gazdagabbnak, annál csillogóbbnak látjuk. Az igazgató arra kérte a versenyzőket, hogy ezt a csillogást mutassák meg a megmérettetésen. A helyesírási verseny kiemelt vendége volt Minya Károly, a Nyíregyházi Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének igazgatója, egyetemi tanár, szókincskutató, szótáríró, magyar nyelvész, a Magyar Tudományos Közélet aktív tagja, aki maga állította össze a versenyfeladatokat, a zsűriben pedig elnökként értékelte a versenyt. Egésznapos csendes szentségimádás lesz Egerben, a Ciszter templomban. A Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében november 28-án csütörtökön 9 órától este 6 óráig. December 7-én a Líceum dísztermében szeretettel várják a kedves érdeklődőket a Don Bosco nővérek rendjük alapítójáról szóló musicalre, amely ingyenesen megtekinthető. Az est folyamán az oratórium születésnapját ünnepli a közösség egy olaszországi zarándoklat fényképes élménybeszámolójával. A színdarab és a beszámoló után szeretett vendégségre várják az érdeklődőket a szerzetes nővérek és az önkéntesek. A december 7-i ünnepség 18 órától kezdődik a Líceum dísztermében. Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben odajárultak Jézushoz néhányan a szaduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tőle. Mester, Mózes meghagyta nekünk, ha valakinek meghal a testvére és asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet és támaszon utódott testvérének. Volt 7 testvér. Az első megnősült, aztán meghalt utód nélkül. Az asszonyt elvette a második, aztán a harmadik, majd sorra mind a 7, de mind úgy halt meg, hogy nem maradt utód utána. Végül az asszony is meghalt. A feltámadáskor vajon kié lesz az asszony? Hisz mind a 7-nek felesége volt. Jézus ezt válaszolta nekik. A világ fiai nősülnek és férjhez mennek, akik pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba, és a halálból való feltámadással nem nősülnek, és nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai, mert feltámadtak. Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám istenének, Izsák istenének és Jákob istenének nevezi. Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él. Erre néhány írástudó megjegyezte: Mester, helyesen válaszoltál. Nem ismertek többé tőle semmit sem kérdezni. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Íme az én két tanúm. Ők a két olajfa és a két gyertyatartó, melyek a föld urának színe előtt állnak. A jelenések könyvében szereplő két tanú jelképes alak. Utalhat Illésre és Hénokra, de valójában az egész egyházat jelenti, melynek puszta léte is agressziót vált ki. Az egyházat kettős gyűlölet övezi a világban. Utálnak bennünket kifogásolható, sőt bűnös életünk miatt, de ez csak a felszín, mert szentjeinket, akik ragyogva hirdetik Isten dicsőségét, szintén nem bírják elviselni, üldözik és megölik őket. Az egyház egyértelmű igehirdetése terhére volt, van és lesz is mindig a föld lakóinak. Idegesítő jelenség, hogy koreszmékkel és divatáramlatokkal szemben kitart az igazság mellett, hogy nevén nevezi és újra meg újra elítéli a bűnt, s védi az ártatlan, kiszolgáltatott életet. Ezért a világ kezdettől fogva szeretné elhallgattatni a prófétákat. Először a nyilvánosságból száműzik, majd ellehetetlenítik, s ha ez sem elég, megölik őket. Az igaz hit melletti állandó bizonyíték a világ utolsó napjáig a vértanúk serege, akiknek a megváltó szeretet hirdetése miatt kellett meghalniuk. Az egyház elleni gyilkos szándék kezdettől fogva jelen van a világban, és új, meg új alakot öltve feltűnik minden korban az utolsó napig. Eszközeiben nem válogat, de előbb-utóbb fizikai erőszakot alkalmaz, mert csak akkor érzi biztonságban magát, ha végleg sikerül a tanúk száját befognia. Úgy tűnik, ha megöli őket, ez sikerül is neki. De hogy nem, azok hamarosan újra megszólalnak, mintha feltámadtak volna. S valóban, a prófétasság lelke új életre kel minden nemzedékben. Miközben a sátán és vadállatai el akarják némítani a keresztény igehirdetést, s az evangéliumnak ellenálló, romlott emberiséget gyilkosságok sorozatára kényszerítik, az egyház Krisztus sorsában osztozik. Vértanúi a mennybe ragadtatnak, s helyet foglalnak az Isten jobbján. Reális lehetőségként számolsz-e azzal, hogy keresztény elkötelezettséged miatt terhére leszel környezetednek? Kész vagy-e tanúságod mellett kitartani, ha kiszorítanak az elit köreiből, ha igyekeznek beléd folytani a szót, ha egzisztenciálisan megnyomorítanak, vagy akár az életedre is törnek? Ha nem ér is minket ez a megtiszteltetés, hogy meghalhatunk Krisztusért, lélekben így vagy úgy, de mindenképpen valóságos vértanúságot kell szenvednünk érte.
Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. K Ježišovi prišli niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvych vstanie a pýtali sa ho: Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo teda 7 bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. Vzal si ju druhý, potom aj tretí a takisto všetci 7. Ale nezanechali deti a pomreli. Napokon zomrela aj žena. Nuž, ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? veď ju mali siedmi za manželku. Ježiš im povedal, synovia tohoto veku sa ženia a vydávajú, ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a z mŕtvych vstania, už sa neženia ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anieli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia. A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú. Tu niektorí zákonníci povedali, učiteľ, dobre si to povedal. A už sa ho neodvážili na nič vypytovať. Počuli sme slovo Pánovo.
Most román nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
Angla leste tordi le uni zsene andale szaduceusa, kon kodi inkrenken aj oprezsú vingipe, haj pusle lester. Maestro, o Mózes muklasamenge, te varikas kemere lesko prál, leska romnya pala peske mukel, ba sabóres nici, atunci o prál te lella pímla, haj te kerel sabóres pala lesko prál. Sas epta prála, o angluno romnya las, pala kodi mulas bi sabóresko. La romnya las o duito, pala kodi o trito, haj sa pala je kavresto šole epta, ba sakade mule, ke naši las pala lende šavo. Po agor vierom ni mui. Peo oprežundi masko vrama varekaski avla e romni. Haj ke šole efta ženengi lengi romni sas. O Jezus kadi pendas lenge. La luma ke šavora in sur impe taj merit impe. Haj ke abacina naštig meren majbut ke kanako in žeri mez impe haj le devles ke šavesile. Ke oprežu indi lepe. Pakodi, kele múle oprezsú vingyon, abba vio Mózes horbi szárda szandele rúgosz, kokas teszki rig, kele rájesz le Ábrahámeszke dévleszke, le Izsákeszke dévleszke, haj le Jákoboszke dévleszke penel, o dél nale múlengoj, ba le zsú vindongoj, haj ke szakonanda lesztrail. O nyiszkiri maszke zsanitóri pendas. Maestro, mis tovorbi szárdan? Majbut natromaszáj lelesztarte pusen, kancsi.
Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
Evangélium nach Lukas. Von den Sadduzäern, die die Auferstehung leugnen, kamen einige zu Jesus und fragten ihn, Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein Mann, der einen Bruder hat, stirbt, und eine Frau hinterlässt, ohne Kinder zu haben, dann soll sein Bruder die Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Nun lebten einmal sieben Brüder. Der erste nahm sich eine Frau, starb aber kinderlos. Dann nahm sie der zweite, danach der dritte und ebenso die anderen bis zum siebten. Sie alle hinterließen keine Kinder, als sie starben. Schließlich starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie nun bei der Auferstehung sein? Alle sieben haben sie doch zur Frau gehabt. Da sagte Jesus zu ihnen, nur in dieser Welt heiraten die Menschen. Die aber, die Gott für würdig hält, an jener Welt und an der Auferstehung von den Toten teilzuhaben, werden dann nicht mehr heiraten. Sie können auch nicht mehr sterben, weil sie den Engeln gleich und durch die Auferstehung zu Söhnen Gottes geworden sind. Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose in der Geschichte von Dornbusch angedeutet, in der er den Herrn, den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobus nennt. Er ist doch kein Gott von Toten, sondern von Lebenden, denn für ihn sind alle lebendig. Da sagten einige Schriftgelehrte, Meister, du hast gut geantwortet, und man wagte nicht mehr, ihn etwas zu fragen. Wort des lebendigen Gottes.
Szentek, szent életű emberek.
Szent első Kelement pápa, vértanú. Pápaságának ideje körülbelül 91-101 vagy 88-97. Római Szent Kelemen pápa az apostolokat követő keresztény nemzedék egyik legnagyobb egyénisége. Kelemen Szent Péter harmadik utóda volt. Ireneusz Lioni püspök a második század végén összeállított egy listát a római püspökökről. Szent Péter után harmadik püspökként Kelement említi, és azt is tudja róla, hogy még ismerte az apostolokat, saját fülével hallotta igehirdetésüket és tanításukat. Ireneusz szerint tehát Kelemen Róma püspöke és apostoli férfiú volt. Amikor Eusebius a IV. Század elején a római püspöklistát történelmi forrásul használta, Kelemen püspök kormányzási idejét 92-101-ben állapította meg. A régi egyházi hagyomány egy roppant fontos római iratot köt össze Kelemen püspök nevével. 96 körül ugyanis a római egyházközség beavatkozott a korintusi egyházközség viszályába, ahol veszekedés támadt a vezetés és a tisztségviselők körül. Régi egyházi szokásnak teljesen megfelelően, akkor az egyházközségek nagyon törődtek egymás gondjával, a római egyházközség komoly intést intéz a korintusi egyházközséghez. A régi hagyomány Kelemen püspököt tartja az irat írójának. Kelemen lépett fel szóvivőként, ő öltöztette szavakba a római egyházközség hitét és gyakorlatát. Az írás hamarosan nagy tekintélyre és tiszteletre tett szert. Még 170-ben is felolvasták Korintusban a vasárnapi istentiszteleten. Ezzel egészen közel került a szentírási könyvek tekintélyéhez, és ez azt is érthetővé teszi, hogy Kelemen neve alatt egy sor más irat is közkézen forgott. Így az ő nevét viseli a legrégibb ránk maradt egyházközségi prédikáció, az úgynevezett második Kelemen levél. Végül az újszövetségi apokrif iratok közt van egy terjedelmes íromány, az úgynevezett Pseudo-Klementina, amelynek a középpontjában római Kelemen áll. Érdekes, nagy képzelő erőről tanúskodó apostol regény. A 4.-5. században keletkezett, Szent Kelemen szenvedésének történetéről szóló legendás írás, a Passio Sancti Clementis. Eszerint Kelement Trajanus császár alatt Krím szigetére száműzték, ahol sok más száműzött keresztényel együtt a márványbányában kellett dolgoznia. Hogy segítsen a foglyokon, vizet fakasztott egy sziklából, mint egykor Mózes az izraelitáknak a pusztában. Élete ott erőszakos véget ért. Horgonyt kötöttek a nyaga köré, úgy lökték a tengerbe. Ugyanebben az időben a római keresztény egyházközség külön helyet szentelt a szentpápa tiszteletének. Volt egy régi római házi templom, amely egy bizonyos Kelemené volt, és annak a nevét viselte. Ezzel megvolt a szentnek az istentiszteleti helye, megkapta emléknapját a római szentek kalendáriumában, és a 4. században más korai pápákkal együtt bekerült a római misekánonba. Lénusz Klétusz volt az elődje. Irodalom, egyházművészet és liturgia együtt dicsérte Szent Kelemen pápát és vértanút. Néhány század múlva Róma a szent erekjét is fogadhatta. A szlávok apostolaként ismert Cirill és Metód testvérpárt 860-ban a bizánci császár Tesszalonikéből misszionáriusként Krím szigetére küldte. Ott megtalálták Szent Kelemen holttestét, és később elhozták Rómába. A San Clemente Bazilika így a szent sírhelyévé is lett. Imádkozzunk! Szentjeid erőssége, mindenható Isten! Add, hogy örvendező lélekkel üljük meg Szent Kelemen pápa emléknapját, ő fiad, papja és vértanúja volt. Amit a szent áldozatban cselekedett, azt vére ontásával is tanúsította.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepellényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Időben.
November 23-a szombat van. Ma Kelemen és Klementina nevű kedves hallgatóink ünneplik névnapjukat, éppen ezért most őket köszöntjük itt a Szent István Rádióban. A Kelemen latin eredetű név, jelentése jámbor, szelíd, kegyes, jóságos. A Kelemenek védőszentje első Szent Klemens pápa, Szent Péter harmadik utóda, a korintusiakhoz intézett nevezetes levél szerzője, amely az őskeresztények hitének, életmódjának megható rajza és a római egyház primátusának nagyszerű bizonyítéka. Kelemen pápa krími számüzetésének és halálának története erősen a mesébe hajló legenda. Az viszont biztos, hogy Kelemen pápa 101 körül hunyt el. A Kelemenek másik védőszentje Hofbauer Szent Kelemen, aki péklegényből lett redemptorista szerzetes. Az 1810-es években Bécs apostola volt ő, és gróf Széchenyi Ferenc lelki atya is volt. Hofbauer Szent Kelemen 1820-ban hunyt el. A Klementina latin eredetű név, a Kelemen férfi név nőiesítő továbbképzése. Jelentése is ugyanaz, mint a Kelemen névnek, vagyis jámbor, szelíd. A Klementinák védőszentje Klementinus, aki ismeretlen időben szenvedett Tráciában, a Balkán félszigeten, a mai Bulgária területén vértanúságot. Tehát ókeresztény vértanú volt ő. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Kelemen és Klementina nevű hallgatónkat. Gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre, és nem feledkezünk el azokról sem, akiknek ez a mai nap valamilyen emlékezetes esemény miatt fontos. Köszöntésként tőlünk, a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Mi ezzel a felvétellel kedveskedünk a mai nap ünnepeltjeinek.
Tán egyszer én is úgy látom, ahogy te fentről a világon, ugye itt megállni nem szabad, de mégis mind lelassítanak, hogy csodálkozzanak ők is, hogy ki az a lélek is, hogy miért szeret, hogy ezek tényleg mind szerelmesek, és te még mindig olyan vagy, hogy nem vehetem a szememet le rólad. Ha meghívsz hozzád, elmegyek, hadd legyünk, hát hadd legyünk, mi egymásnak örökre meg. Cimborák, ma lemehetnénk a földre, igen jó nap ez az életre, és az angyalok a parkolóban. Szavaznak egy jobb létre, hogy élni, majd halni, vagy örökre, csak szemlélni, hogy hogyan lehet. ezek tényleg mind szerelmesek. Játsszuk úgy az életet, ahogy nem megengedett, ahogy én, ahogy te. Nem is képzeled, és te még mindig olyan vagy, hogy nem vehetem a szememet le rólad. Ha meghívsz hozzád, elmegyek. Hadd legyünk, hadd legyünk, hát hadd legyünk mi egymásnak örökre meg.
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz november 23-a fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1793-ban született idősebb Markó Károly festő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, aki a tájkép festészet megteremtőjeként vonult be a magyar művészet történelembe. Korának festészeti irányzatai nem térítették el a maga által választott úttól. Művészete a 17. és a 18. századi heroikus történelmi festészetre épült. Tájképei idilli hangulatú, klasszikus kultúrát jelenítenek meg. Idősebb Markó Károlyt a magyar Claude Lorrainként ünnepelték. 1928-ban született Jerry Bock amerikai musical zeneszerző, akinek többek között a Hegedűs a háztetőn című művet is köszönhetjük. 1935-ben született Törőcsik Mari, kétszeres Kossuth-díjas színésznő, aki már középiskolás korában filmezni kezdett, például Fábri Zoltán Körhinta című filmjében. 1958-ban a szak elvégzése után a Nemzeti Színházhoz szerződött, majd 1979-től a Győri Kisfaludi Színház művészeti vezetője, 80-tól a Magyar Filmgyártó Vállalat Társulatának tagja, 90 óta pedig a Szolnoki Szigligeti Színház művésze volt. 1989-től tanára volt a Színművészeti Akadémiának. 1990-től 92-ig a Magyar Színész Kamara elnöke, 93-tól pedig a Művész Színház igazgatója volt. 1945 után a magyar színművészet egyik legjelentősebb alakja ő. Kétszeres Kossuth-díjas, a díjat 1973-ban és 99-ben is elnyertem. Jászai Mari díjat kapott 1964-ben és 69-ben. A kiváló művész címet 1977-ben, az érdemes művész címet pedig 1971-ben kapta meg. Láthattuk őt a Körhinta és a Csapd le Csacsi című filmekben is. 1937-ben született Szokolai Ottó, Jászai Mari díjas színész, érdemes művész, akit láthattunk többek között a Mici néni két élete és a Princ a katona című filmekben. A Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után a kaposvári Csiki Gergely Színház színművésze volt, majd a Miskolci Nemzeti Színházban is szerepelt 1963 és 64 között. Ezután a Víg Színház tagja volt, ahová Várkonyi Zoltán által került. 1965 óta a Nemzeti Színház tagja volt. 1999-ben a Milleniumi Percek című 5 perces kisfilmnek volt a mesélője. Sokat szinkronizált. Utolsó munkája 2016-ban volt. Utolsó bemutatója 1999-ben volt a Nemzeti Színházban. Hosszantartó betegség után 2018. május 27-én hunyt el. Jellegzetes magyar hangját
hallhattuk a Boldogító talán, a Farm, ahol élünk, az Álomhajó, a Megperzselt szívek, az Oscar és a Vadangyal című filmekben. 1941-ben született Franco Nero, olasz színész, filmproducer, filmrendező és forgatókönyvíró, akinek eredeti neve Francesco Giuseppe Sparanero. Az első nyugati filmsztár volt ő, aki rendszeresen vállalt felkéréseket a Vasfüggöny innenső oldalán is. Jugoszláv, szovjet, cseh és számos magyar filmben is szerepelt pályafutása során. Elég csak magyar filmek közül a Honfoglalás című filmet említenünk. 1944-ben született Joe Esterház, magyar származású amerikai forgatókönyvíró, akinek a Flashdance és az Elemi Ösztön című filmek forgatókönyveit is köszönhetjük. 1979-ben született Érdi Tamás, zongoraművész. Koraszülöttként jött a világra Budapesten, szülei Érdi Sándor és Észabó Márta televíziós szerkesztők. Látását egy hibás inkubátorkezelés miatt veszítette el. 5 éves volt, amikor zongorázni kezdett, és csak hamar felfigyeltek tehetségére. 8 évesen lépett fel első ízben a Pesti Vigadóban. Ezután számos szereplés és sikeres verseny következett. 1994-ben felvételt nyert a Bécsi Zeneakadémiára. Tanulmányai mellett a világ számos pontján adott koncertet. Szólóestje volt többek között Budapesten, Kolozsvárott, Beirutban, Kuwaitban, Bangkokban, Buffalóban, New Yorkban, Chicagóban és Torontóban. Játszott az izlandi szimfonikusokkal, valamint a budapesti filharmonikusokkal is Rico Saccani vezényletével. Chopin, Weber és Mozart zongora versenyeit adta elő. 2005. februárjában fellépett a Művészetek Palotájában, ahol nagy sikerű koncertje volt. 2006-ban újabb szóló lemeze jelent meg, melyen Bartók és Liszt műveket játszott. Magyarországon gyakorlatilag szinte minden szimfonikus zenekarral fellépett már. Pécsett a Pannon filharmonikusokkal játszotta Chopin zongora versenyét, melyre Kocsis Zoltán kérte fel. Budapesten pedig Mozart D-moll zongora versenyét adta elő a Nemzeti Filharmonikusokkal közösen. 2008-ban elnyerte a Junior Prima díjat, amely a 30 év alatti tehetséges fiataloknak jár. 2008. decemberében koncertezett a New York-i ENSZ palotában a Fogyatékosok Nemzetközi Világnapján. Eddig a világ 23 országában lépett fel. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1971-ben hunyt el Árkai Bertalan építész, festőművész, a modern magyar építészet egyik úttörője. 1925-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett építészmérnöki oklevelet. Majd Párizsban volt ösztöndíjas. Ezután a Szépirodalmi és Művészeti Akadémiának és az Országos Egyházművészeti Tanács építészeti szakosztályának, valamint a Fővárosi Közmunkák Tanácsának is tagja volt. Családi házakat, villákat és bérházakat tervezett. A 30-as évektől lapos tetős, szalagablakos, modern stílusú épületeket tervezett. 1928-tól templomokat is tervezett. Nevéhez fűződik a főváros első modern templomaként számon tartott és megépülése után jelentős vitákat kiváltott városmajori templom építése, melyen a Bauhaus és az itáliai Novecento hatása mutatható ki. 1945 után Mohácson élt, ahol részt vett a helyreállítási munkálatokban. 1946-tól több templomot tervezett, illetve épített át. Majd számos villa, bérház és templom helyreállítását vezettem. 1949-től a fővárosi épülettervező iroda tagja volt, és festészettel is foglalkozott. 1922-től kezdve rendszeresen szerepelt az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat kiállításain, festményeit rangos külföldi tárlatokon is kiállították. 2005-ben hunyt el Tábori Nóra, Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színésznő, akinek munkásságát Kossuth díjjal, Jászai Mari díjjal, kiváló művész és érdemes művész címekkel is elismerték. Szerepelt az Abigail és az Osztrigás Mici című filmekben. 1996-ban pedig örökös tagja lett a Halhatatlanok társulatának. 1951-ben szerződött a Víg Színház elődjéhez, a Magyar Néphadsereg Színházhoz, és haláláig ott is maradt több mint 50 éven át. 1956-os Antigoné alakítása hozta meg a sikert az addig munkásnőket és naivákat játszó művésznő számára, aki ezek után a kabarék állandó szereplője is lett. Sok filmszerepet vállalt. 2005. november 23-án hunyt el Budapesten. Számos színpadi szerepe mellett játszott a Stracciatella, az Ámbár tanár úr, az Egri csillagok, a Kárpáti Zoltán, a Fekete gyémántok, a Linda, az Abigail és a Tüskevár című filmekben is. Jellegzetes magyar hangját is számtalan szinkron szerepben hallhattuk. Például ő volt a magyar hangja a Sylvester Stallone főszereplésével bemutatott Állj vagy lő a mamám című film női főszereplőjének. És ha már film, akkor 2012-ben hunyt el Larry Hagman amerikai színész, akit az egész világ Jockey Ewingként ismert meg a Dallas című tévéfilmben. Teljes neve Larry Martin Hagman volt. Első híres szerepét 1965 és 70 között a Jenny, a házi szellem című filmsorozatban kaptam, amelyben egy űrhajóst alakított. Világhírűvé azonban a Dallas című sorozat főgonoszaként vált. Feleségével, a svéd származású divattervező Maj Axelssonnal 1954-től haláláig élt házasságban, és házasságukból két gyermekük is született. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány, a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. A katolikus egyházban ma Szent Első Kelemen pápa vértanú emléknapja van. Szent Első Kelemen pápam Róma püspöke volt, Szent Anakletus utódaként a negyedik római pápa volt ő, 88-tól haláláig. A patrisztika és az apostoli atyák között tartják őt számon. A katolikusok többek között a Krím-félsziget és több európai város, valamint a kőfaragók, kalaposok és tengerészek védőszentjeként tisztelik őt. A mai napon választották pápában 12. incepápa halála után 11. Kelemen néven Giovanni Francesco Albini bíborost, aki a spanyol örökösödési háborúban Franciaország mellett állt. Érdekességként említem meg, hogy 1852-ben először szereltek fel postaládákat. Angliában, Jersey szigetén voltak az első postaládák. 1889-ben helyezték üzembe az első Wurlitzert, ami a San Franciscói Palaris Royal bárban működött. 1898-ban adták át a forgalomnak a Bicske-Székesfehérvár vasútvonalat. 1904-ben a mai napon fejeződött be, és nem tévedésből mondom így, kedves hallgatóink, a harmadik újkori nyári olimpia az amerikai St. Louisban, ahol 681 férfi és 6 nő 14 sportág 96 versenyszámában küzdött. Magyarország csapata volt a legkisebb ezen az olimpián, ennek ellenére a 4 fős küldöttség a pontversenyben végül az 5. helyen végzett, 2 első, 1 második és 1 harmadik helynek köszönhetően. Az előző olimpián is jeleskedő úszó Halmai Zoltán aranyérmes lett, 50 és 100 yardos távokon. Ezüstérmet 1000 méteres gyorsúszásban Kis Géza szerzett, és ő lett bronzérmes is az 1500 méteres gyorsúszó számban. És végül, de nem utolsó sorban, 1927-ben a norvég Erik Rotheim szabadalmaztatta találmányát, a szórófejes flakont. Kedves hallgatóink, november 23-ai kalendáriumunkat hallották.